Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a Szólj be az egyetemi lelkésznek pódiumbeszélgetés. Biztos sokan hallottatok már a Szólj be a papnak kezdeményezésről, de hogyha valaki esetleg még nem hallott róla, akkor néhány szóban szeretném nektek összefoglalni, hogy ez mit is takar. Szeretnénk megszólítani azokat az embereket, akik esetleg kapcsolódnak valamilyen formában, mondjuk Istenhez, de nem akarnak belépni a templomainkba, és mi kocsmai beszélgetéseken keresztül, fesztiválokon szeretnénk megszólítani ezeket az embereket, kötetlen hangulatban, papokkal, lelkészekkel, akiktől egyébként tabumentesen bármit lehet kérdezni. És ez a formátum adja a mostani pódiumbeszélgetésnek is a formáját. És a mai pódiumbeszélgetésünknek a témája mindenki függ valamitől. Akik ma részt vesznek ezen a pódiumbeszélgetésen, Bogáti Attila, református egyetemi lelkész, Asztalos Rihárd, evangélikus egyetemi lelkész, és Kis László atya, görögkatolikus pap, aki szintén itt a görögkatolikus egyetemistákkal foglalkozik. És nagy megtiszteltetés számunkra, hogy részt vesz velünk a beszélgetésben Kéri András, akit a Brains és az Ári Mafia együttesből ismerhettek. Egyébként a Szólj be a papnak formátuma az úgy néz ki, hogy ti is kérdezhettek bátran, és majd a kérdésekért járó söröket, mert jár a sör egy kis motivációként, a civil faluban a Szólj be a papnak sátornát tudjátok majd átvenni. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy bátran kérdezzetek majd, de amíg gondolkoztok a kérdéseteken, addig én beindítanám ezt a beszélgetést egy nagyon egyszerű kérdéssel. Nektek mi a függőségetek?
Hát én azt szoktam mondani, hogy ami nekem az erősségem, az a gyengeségem. Én elég empatikusnak érzem magam, és én érzelmileg nagyon, nagyon be tudok vonódni, és nekem nagyon sok munka, hogyha egy nehéz helyzetben benne vagyok, akkor engem az nagyon meg tud viselni. És hát ez talán ilyen valahol mégis egy pozitív függőség. Hát az is az érzelmekhez kapcsolódik, hogyha valaki sportszerűtlen velem, azt úgy nehezen tudom viselni.
Hát nekem több dolog eszembe jut a függőségről. Hogyha mondjuk elkezdek valamit, azt én nagyon szeretem végigcsinálni, és egy kicsit ilyen perfekcionista is vagyok valamilyen téren, tehát hogy így nem hagy nyugodni, hogyha valamit mondjuk maximálisan nem viszek véghez. De talán így, ami mondjuk hozzám a leginkább közelebb áll, és talán mint zenész eszembe jut, az mondjuk a színpadi függőség, ami nagyon sok zenésznél egy komoly betegség, és kialakul. Ugyanis, hogyha egy zenész bizonyos ideig a színpadra áll, és jó esetben elér egy nagyobb közönséget, az a közönség az olyan energiákat tud adni neki, ami nagyon könnyen függővé tudja tenni. Egyrészt motiválni is, és utána tényleg igényli azt az energiát, mert általában az egy jó koncert felállás, amikor kimegy a zenész, ad egy kis energiát, az feltüzeli a közönséget, és aztán háromszoros, ötszörös, tízszeres erővel kapja vissza. Ez mondjuk nálam talán, ami a legerősebb függőség.
Hát templomokban sajnos nem járnak annyian, mint amiről Andris beszélt, úgyhogy ilyen formán. De biztosan van a lelkészekre is jellemző a szószékfüggőség. Nekem prózaibb megkötözöttségem volt így a függőség tekintetében. Én nagyon sokáig dohányoztam, és hát ezzel gyűlt meg a bajom. Igyekszem nem dohányozni, és ennyi a sztori. Illetőleg hát magam is, meg azt gondolom sokótok is látott azért olyan életeket, amelyeket másoknak a függősége nyomorított meg, és nyilvánvalóan ez is az, ami azt gondolom, hogy kell, hogy szóljon erről ez a beszélgetés is.
Én egy kicsit ilyen szakmai, bár nem az én szakmám, nekem van egy lelkész és orvos egyben barátom, egy pszichiáter, úgyhogy én most ezelőtt elmentem hozzá, és beszélgettünk ezekről a dolgokról, és ő ilyen szakmai szemmel is elmondta nekem, hogy nekem ilyen viselkedés függőségem van. Viselkedés függőség például mondjuk a pornó függőség, ez a viselkedési függőség. Nekem a viselkedési függőségben ez a nagyon szeretem, hogyha dicsérnek, meg az elismerés. És ebből fakadóan, hogyha nagyon sokat dicsérnek, akkor én hajlamos vagyok elbízni magam. Mondjuk olyankor mindig el szoktam bukni, hogy azért Isten figyelmeztessen, hogy hát barátom, semmi sincs tőled. Szóval ez a dicsőség vágy, meg egy kicsit az, hogy engem szeressenek. Nekem ez a függőségem, és hát volt olyan időszak az életemben, hogy egyenesen bálványommá vált. Tehát, hogy szinte már ilyen istenné vált az életemben, hogy én annyira, hogyha csak egy kicsit is valaki nem tetszését nyilvánította, vagy nem úgy működött a dolog, amiben én belekezdtem, akkor az engem nagyon-nagyon padlóra tudott tenni, ugyanakkor meg hogyha kaptam a dicséreteket, akkor meg hajlamos voltam még a nagy képviségre is. Úgyhogy valami ilyesmi, ezzel még most is küzdök.
Ez nekem kicsit hasonló az Andrisihoz. A színpadi függőség, ez kicsit összefügg a szeretetéséggel, ha jól értem.
Hát furcsa, mert ugyanakkor például tehát inkább az az energia, az az adrenalin az, ami hiányzik, mert én meg egyébként pont, hogy amikor dicsérnek, vagy, tehát én hajlamos vagyok, és ez nem gondolom, hogy átszentség, hanem én tényleg úgy érzem, hogy én pont, hogy kényelmetlenül érzem magam, hogyha dicsérnek, hogyha tehát mondjuk koncertek után általában fotózkodunk, ezt nagyon szívesen megcsináljuk a közönség miatt, mert tudjuk, hogy a közönségnek ez jól esik, de például én azt egy kicsit úgy érzem, hogy ki vagyok én, hogy ott fotózkodjak. Nyilván, hogyha ezzel örömet okozok, akkor elválom, de egyébként nekem kényelmetlen, mert én azt gondolom, hogy a koncertet leadjuk a közönségnek, oda teszünk mindent, és igazából onnantól nem tudom, ez egy nagyon fura érzés. Nem gondolom annyira, hogy a szeretetésség, de lehet, hogy ez is benne van. De inkább én azt gondolom, hogy az az adrenalin, meg tényleg az az energia, amit nagyon sok ember tud adni. Inkább az, amit hiányzik.
És te mondjuk a hétköznapokban mit tudsz tenni azért, hogy ez ne rántson be, vagy ne szippantson be magával?
Hát az első és legfontosabb, amit szerintem én így, amivel sikerült ezt kiküszöbölni, amiben körülöttem egyébként nagyon sokan beleestek, aztán lehet, hogy én is beleestem, csak nem látom, az az, hogy monorom maradtam, hogy monori vagyok, egy ilyen 15 évre felköltöztem Budapestre, amikor a főiskolát kezdtem, meg amikor a zenei karrier beindult, és aztán megismerkedtem a feleségemmel, és aztán visszaköltöztünk monóra, ott volt a család, nagyszülők, mindenki, és mind a kettőnknek ez elég fontos volt, és az, hogy én visszakerültem monóra, aztán egyébként az esküvő miatt bekerültem a monori református gyülekezetbe, ez egy ilyen olyan gyökeret adott, például én egyébként ezen mindenki nevet, vagy nem is nevet, hanem ilyen nagyon furcsán nézik, hogy kiskoromban a nagyszüleimmel, az egy rendszeres hétvégi program volt, hogy kibicikliztünk a temetőbe, meg kivittük a virágokat, vizet cseréltünk, stb. És ez bennem annyira belémivódott, aztán sok évig ugye ez nem volt, még elköltöztem, hogy aztán, amikor visszaköltöztem Manorra, azt vettem észre, hogy hetente kétszer járok ki a temetőbe, és akkor nem feltétlenül viszek virágot, csak kimegyek, körbe megyek, tudom én, kigyomlálom, kicserélem a vizet. Tehát az ilyen apróságokban érzem azt, hogy olyan masszív gyökeret adott, hogy talán ez az, ami nem engedi azt, hogy elvigyen, és tudjam, hogy ki vagyok, tudjam, hogy hova tartozok, és hogy igazából ez az egész, amit csinálok, ez egy munka. Most ez nagyon csúnya, meg nyilván nem munka, de hogy helyén tudjam kezelni ezt.
Ez kicsit ilyen szituációs játék is. Ti évek óta benne vagytok a fesztivál misszióba, és évek óta itt vagytok a fiatalok között, meg látjátok a színpadi embereket. És ha ti gyülekezetetekben mondjuk megjelenne egy híres énekes, vagy egy olyan színpadi ember, akit mondjuk hétvégéről hétvégére láthatnak a fiatalok, ezrei mondjuk, Ti mit mondanátok neki, vagy mit javasolnátok, hogyha azzal keresne meg titeket, hogy ez a problémája, és őt ez az egész beszippantotta?
Én azt gondolom, hogy akkor működik valami jól, hogyha, és ez itt talán meg sokszorosan igaz, hogyha őszinte valaki, és teljesen mindegy az, hogy ki érkezik, akár egy gyülekezetben be, akár csak megkeresi a lelki pásztort, vagy lelki gondozót, hogy neki van valamilyen függősége, vagy van már valami ilyesmilyen problémája. És azt gondolom, hogy ugyanúgy nyilván megfelelő körülmények között, tehát hogy nem kiadva az ő titkát, stb. Még lehet, hogy igazán az sem, hogyha ő nem járul hozzá, hogy esetleg ő járt itt, és segítségért jött, vagy segítségre van szüksége. Még azt is gondolom, hogy minden bizonnyal ez már egy pozitív dolog is, valahol itt kezdődik, hogy felismeri az ember, hogy baj van az életemben. És ez teljesen mindegy, hogy kiről van szó. Úgyhogy, és hát azért látjuk, de ezt talán Andris majd jobban meg tudja erősíteni, hogy azért a színpadi lét sem egy egyszerű dolog. Tehát, hogy van presszió is benne, meg van, amivel valamit kezdeni kell. Tehát ilyen dolgokkal, és hogy akkor mit kezd vele az ember, vagy mihez nyúl. Vagy. És azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog, hogyha ha segítségért kiállt valaki, és ezt meg is valósítja, hogy abszolút, tehát hogy vele is ugyanúgy, és őszintén.
Szerintem tényleg az nagyon fontos, hogy bármikor, amikor egy ember megszólít bennünk, akkor, vagy legalábbis én így állok ehhez, hogy akkor keresem abban az embert, és hogy nyilván mindenkinek megvannak a kompetenciái, akár neked is azok az erősségek, ami megdolgoztál, érte meg adottság is. Ugyanakkor akár nekem is lelkészként valahogy Pál Feri atya mondja, hogy ez is egy szakma, szónak a legnemesebb értelmé, hogy nyilván az ember műveli ebben magát, és igyekszik segíteni. Egyszer volt egy ilyen konkrét helyzet, én többfele szolgáltam papként, és a Nagyecseden is, és ott a nagyecsedi fekete szemek, a Bódi Gusztiék, oda valósiak, és többször a ilyen nagyobb ünnepeken megjelentek, vagy eljöttek a templomba, és volt egy a Bódi Margó ízvilágában egyszer, így a feleségemmel egy vacsora vendégek voltunk, és nem is az a pár perc volt a fontos, hanem amikor várakoztunk. És hát persze Gusztinek a sógora kitöltött egy pohár viszkit, mire szétnéztem, hát na jó, hát nem sért, megisszuk. Mire megint szétnézek, megint ott egy viszki, mondom, ezt ne haragudjon, majd utána megisszom, de hát világítani fog a fejem a felvételen. És nem tudjuk, hogy náluk is azért több gyász volt, és veszteség, és akkor ezekről tudtunk beszélgetni. És ez szerintem nagyon fontos, hogy nekem nagyon tetszett a nehézségeinkkel, a félelmeinkkel, és talán azért izgalmas, amit mondtál, hogy az a temetős történet, mert hogy a temető, a halál, az valahol az élet végessége mindannyiunknak egy félelmetes. Nekünk papként is, hogy hiába hiszünk az Istenbe, valahol Jézus is a barátját is, Lázárt is megsírta, ő maga is tartott attól a végső óráktól. És hogy nekem nagyon tetszik az, amit Nemesödön atya mondott, hogy megtanulni, vagy megtalálni a szabad viszonyulásunkat a dolgokhoz. Tehát, hogy akár egy olyan nehéz dologhoz, mint egy halál, vagy egy betegség. És talán valami ilyesmi a szabadság és a függőségtől való megszabadulás, hogy 16-ban nekem volt egy ilyen áttétes daganatom, és hogy nekem ördönatyának ez a hozzáállása nagyon sokat segített, hogy igen, hogy megtalálni a szabad viszonyulásomat ehhez az egész történethez. És biztos vagyok benne, hogy nyilván azon, hogy az orvosok mit tettek, azon és a hitemben mit munkálkodtam, ez az önismereti munka is nagyon sokat segített.
Nagyon érdekes ez a dolog, amiről Andris is beszélt, és utána a többiek továbbvitték, mert hogy én, hogyha valaki ilyen problémával jön, akkor megkérdezném tőle, hogy most dicsekszel, vagy panaszkodsz? Tehát, hogy így, valahol ez éltető dolog, és viszi tovább, motiválja az embert, valahol pedig sok ember megtapasztalja azt, hogy hogy nincsen visszajelzése a munkájában, hogy nincsen visszajelzés a magánéletében, a családjában, hasonló dolgok, és ami az egyik embernek sok, és egy stúf, az a másik embernek meg hiányzik az életéből. Tehát, hogy jó lenne, hogyha így megtalálnánk azt az arany középutat, ahol az ember elégedett is tud lenni mindazzal, amit kap, és tudja őt lelkiekben növelni, de mégsem az, hogy mondjuk az elszálltságát így egy kicsit továbbvinni, mind a mellett pedig nem az van vele, hogy lélekben fejlődik vissza, vagy nem, de értitek, hogy mire gondolok? Tehát az, hogy amikor nincsen meg a visszajelzés abban, hogy neked az életednek van értelme, a munkádnak van értelme, a gondolataidnak, a cselekedeteidnek van értelme, szerintem ez a legfontosabb, hogy valaki megerősítsen abban, hogy igen, Andris, te jól csinálod, igen, jó, hogy két bandában benne vagy, és akkor nem tudom, igen, tök jó, hogy papként szolgálsz, igen, tök jó, hogy a fiatalok között élnek, mindig kell valami, hogy megerősítsen a létednek, munkádnak az értelmében is. Szerintem ez azért sokkal nagyobb probléma, mint az, hogyha valaki azt kap, meg annyi pozitív visszacsatolás, meg visszajelzés kap, és attól elszáll, mert attól lehet visszavenni. De az, aki mondjuk mind a magánéletében, mind a munkájában csak és kizárólag azt kapja ezt a közönyt, vagy azt a meg nem erősítettséget, annak azért nagyon nehéz abból a holtpontból kimozdulni szerintem.
Én belekapaszkodnék abba, amit mondtál, Laci atya, hogy viszonyulás kérdése, és hogy a függőségeinkhez is hogyan viszonyulunk, vagy mondjuk mik ennek a negatív és pozitív hozadékai, vagy melyiket ragadjuk meg inkább a függőségekből. És én arra lennék kíváncsi, hogy ti mondjuk a saját életetekben, a saját függőségeitekkel kapcsolatban mik azok a pozitívumok és negatívumok, amiket meg tudtok ragadni, vagy hol vannak azok a pontok, ahol átbillen ez az egész, vagy a negatív, vagy a pozitív irányba?
Nálam azt vettem észre, hogy nyilván vannak rengeteg apró dolog van, amin, vagy nem is annyira apró, de nagyon sok dolog van, ami ezeken kívül, amit mondjuk mondtam, hogy szimpati függőség, ami mondjuk kialakul, vagy nem is függőségnek nevezném, de olyan dolog, amin változtatnak, mert nehezíti az életemet. Általában én, mint ahogy szerintem minden, hogyha nevezhetem magam hívő embernek, minden hívő ember ilyen apró harcokat vív, és azt vettem észre, hogy ugye elmegyek, mint amiről nagyon sokszor a lelkészek is beszélnek, hogy elmegy valaki a templomba, mondjuk vasárnap, teljesen feltöltődve, erőtől duzzadóan, hogy igen, na most akkor elhagyom ezt meg azt a rossz szokásomat, és akkor ez a nagy hév, ez mondjuk kitart hétfőig eddig, és aztán mindig, minden nap meg kell küzdeni azért, hogy elhagyjam azt a rossz szokásom, fejlődni tudjak. Igazából én azt vettem észre, hogy nálam ilyen apró, ilyen mindennapos harcokat vívok, akár azzal, hogy egy-egy függőséget megpróbáljak legyőzni magamban, vagy egy-egy rossz szokást, vagy változtatni olyan dolgokon magamban, amit tudom, hogy nem jó, és lehetne jobb. Úgyhogy igazából nálam, én azt vettem észre, hogy nálam ez van, hogy ilyen átkapcsolások, hogy egyszer csak észreveszem, hogy na, már megint nem figyelek magamra, és már megint ezt vagy azt tettem, vagy gondoltam, és akkor megint próbálok felülkerekedni rajta.
Hát nekem egy nehézségem az, hogy a külvilág az eléggé hat én rám. Tehát, hogy eléggé foglalkoztat az, hogy mi van körülöttem. Nyilván most akár ez a világnak ez a fajta égése a háborúval, a gazdasági átalakulások. És nyilván ezt én úgy élem meg, hogy én elég, amikor autóban vagyok, én elég sok ilyen beszélgetést szoktam, egyik fülembe a fülhallgató, és ilyen YouTube-os beszélgetéseket hallgatok, tehát egy kicsit vezetés közben ilyen beszélgetésektől vagyok függő. De talán arra viszont ez jó, hogy tehát nem rémizgetem magam, meg nem azért hallgatok ilyeneket, hogy tényleg egy ilyen apokaliptikus kép éljen bennem a világunkról, hanem azt gondolom, hogy abban a valóságban kell, meg azt a valóságot kell megragadni, amit tényleg körülvesz. Tehát, hogy én mondhatom azt, hogy hát milyen jó itt, hogy itt ilyen szappanbuborékok szállnak fel, és süt a nap, mert én azt gondolom, hogy nem csak a világnak nem csak ez a része. És hogy
ezzel azt gondolom, hogy stratégiát is gyártok az életemhez. Vagy ugyanezt, tehát hogy én azt gondolom, hogy én hiszek abban, hogy nem csak ez a valóság, ami körülvesz minket, hanem van a láthatatlan valóság. És hogyha nem, tehát én azt gondolom, irreális dolog lenne, vagy legalábbis én erről meg vagyok győződve, hogyha nem hinnék. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nincs Isten, az én gondolatrendszerem az irreális lenne. Tehát nekem ez nagyon is reális az, hogy van Isten. És hogy tehát nyilván ezek nehéz dolgokkal foglalkozni, vagy akár közéletnek a dolgaival, így nyilván csak így ilyen műkedvelőként foglalkozni, ez valahol egy kicsit úgy függőség is, de szerintem egy reálisabb alapokra kerül az életem, hogyha jó stratégiákat tudok kitalálni.
Hát saját tapasztalatból az egy nagyon-nagyon jó dolog, és a legjobb dolog, hogyha megint csak mondom, tehát saját tapasztalatból, meg ez szubjektív, de ebben vannak, akik meg tudnak erősíteni, hogyha függőségemet is Istenben akarom kezelni, Jézusban akarom, és neki viszem oda, és azt is elmondhatom neki, hogy Uram, nekem ez nem megy, vagy most nem megy, vagy nem úgy megy. Tehát, hogy ilyen szinten működik ez a dolog. És akkor tehát sok esetben nincs is fejmosás, hogy fiam, megmondtam, hogy el fogsz benne bukni, meg úgyse tudod megcsinálni, meg gyenge vagy stb., hanem pozitívum az, hogy kegyelméből még a legnehezebb helyzetben is, vagy a legnehezebb függőségben is tudja emelni az embert, és hogy ilyen viselkedési függősége van, mint amely én is küzdök, akkor tudja szárnyaltatni a leggyengébb állapotában is. És ugyanakkor meg ott van egy fék az embernek az életében, mint ahogy elmondtam, hogy elbízom magam, akkor el szoktam bukni. Igen. És azzal azt mondja, hogy hát fiam, alázat is van. Meg hogy elhiszi az ember magáról, hogy azért én mégiscsak valaki vagyok. És aztán ott van a fék, hogy az ő kegyelméből vagyok, aki vagyok, és nem másból, és nem másért. És így van ez talán, hogy ha tényleg konkrétumokról beszélünk, vagy konkrét függőségekről beszélünk, hogy valaki egy alkoholfüggőségben szemben, és igen, van szabadulás, van gyógyulás Jézusban, de érdekes mód van egy szervezete is az embernek, és bekódolódik az agyba egy adag, ami valahogy nem megy ki onnan. És ezért van az, hogy például egy alkoholista nem tud már keveset inni, mert hogy a limit az neki nem az, mint másoknak, és hogyha ezt elkezdi újra, akkor egyszer azt mondja az agy, hogy hát hello, hát nem ennyi a megbeszélt adag. És talán ez is azért van, hogy van egy fék az embernek az életében, hogy vigyázz, mert ott van a bukásnak a veszélye. Hát nyilván negatívum az, hogyha ennek ellenére mégis játszódik az ember, hogy hát az én megpróbálnám, mert úgyis a magam erejéből is képes vagyok rá. Ez ugye negatívum, a pozitívum, meg az, hogy Isten kész így is helyrehozni az embernek az életét.
Pál apostolnak van egy nagyszerű mondata a korintusiakhoz írott első levelében, ami így hangzik, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de ne váljak semminek se rabjává. Hát szerintem elképesztő ez a mondat egy olyan embertől, aki a kereszténység legnagyobb misszionáriusa volt, hogy mennyire ismeri az emberi lelket. Hogy mennyire ismeri azt, hogy mennyi dolog az, ami megkötöz bennünket, ami így ehhez a világhoz köt, és amiről mi azt gondoljuk, hogy így uralni tudjuk, tehát csak úgy, hogy Attilának a gondolatához fűzem a sajátomat, hogy mi így azt hiszük, hogy így minden a rajtunk múlik, vagy mi vagyunk ennek a mércéi. Tehát régebben volt az még az ókorban, hogy homo mensura, hogy mindenek mértéke az ember. És hát nyilvánvalóan sokszor az ember tényleg saját magát teszi mércévé, hogy holott jó van az, hogyha rá tudna csodálkozni arra, hogy ezekben a dolgokban nem ő a döntő, meg nem ő az, aki meg tudja határozni azokat a határokat, korlátokat, vagy egyebeket, amelyek az ő életét keretezik. Úgyhogy én tényleg mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy tök jó dolog, hogyha az ember valamit élvezettel csinál, csak így ne váljon rabjává annak a dolognak. Tehát, hogy tudja a mértéket, és az ne a vödör legyen, meg ne a padlón legyen. Vagy hogy szokták ezt mondani, nem tudom.
Tartózkodás az asztal alatt. Még egy dolgot hogyan lehetne, hogy nekem még az jutott eszembe, egyébként vannak ilyen választott függőségeink. Tehát az, hogy az ember mondjuk elmegy papnak, az egy a függetlenségednek egy részét feladtad. Vagy az, hogy egy családot alapítasz, nyilván azt mondod, hogy a függetlenségednek egy részét feladtad, de nem azért, mert magadat tönkre akarod tenni, hanem valami távlatok nyílnak ott. És hogy nagyon izgalmas ez, hogy Gárdonyi mondja az Isten rabjai, hogy mindenki rabja valaminek, én az Isten rabja vagyok. Tehát, hogy...
Ha már Ricsi korintusi levelet említett, akkor én a másodikat hoznám be még egy gondolat erejéig, ott a 12. fejezetben meg az van leírva, hogy ezért, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testemben, a sátán annyira, hogy gyötörjön, amit kértem háromszor is az Úrtól, hogy vegyen el, és ő nem vett el, és mert ő azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ezért, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, mert akkor tapasztalom meg, hogy milyen nagy az Úr. Igazán meg azt gondolom, ugye Ricsi is hozta ezt, hogy na, én bármit megtehetek, meg úgy is tudom uralni, akkor nem annyira tapasztalom meg azt, hogy milyen erős az Úr. De amikor tényleg erőtlen az ember, és mondjuk pont azt látja, hogy függőségével nem tud mit kezdeni, de oda viszi, és ott van az, hogy de az ő erejéből mégis tudok tovább menni, és mégis tudok mit kezdeni az életemmel. Óriási dolog.
Én köszönöm szépen az eddigi válaszokat, és akkor most átadnám a lehetőséget a közönségnek, hogy akiben közben felmerült kérdés, akkor nyugodtan fel lehet tenni a színpadon ülőknek. Ha nincs kérdés, akkor én visszatérnék még itt, amit mondtál, Laci, hogy ez nagyon érdekes volt számomra a választott függőségekkel kapcsolatban. Hogy a zenészek szokták mondani, hogy nekik a munkájuk a hobbiuk. És akkor te most hogy vagy ezzel? Hogy ez a te választott függőséged-e?
Igen, gyakorlatilag igen. De nagyon sokan, most megint nem mások, nem példálozni akarok, meg másokon keresztül példákat felhozni, de nagyon sokan nem látják azt, hogy mondjuk tényleg egy zenész milyen szerencsés helyzetben van, és ez nem csak a zenészekre igaz, sokan nem látják, akiknek a szerelem lehet a munkájuk, hogy az tényleg mekkora nagy ajándék, és tényleg mekkora lehetőség. Hát én ezt például próbálom magamba mantrázni, akár napi szinten, mikor felkelek, hogy köszönöm, hogy azt csinálhatom, amit csinálhatok, és ez például nagyon sokat segít, és ez tényleg minden nap, tehát ez például megátolja azt, hogy ebbe belefásuljak. Mert tényleg a zenést is lehet úgy csinálni, bevallom őszintén, hogy nekem is volt olyan időszakom, hogy nem tudom, volt egy héten 4-5 koncert, és akkor már a harmadiknál beültem a buszba, ott kérdeztem meg, hogy hova megyünk, mentünk, hullafáradtan letoltuk, mentünk tovább. És igazából, hogy egy kicsit erre tudatosan figyelek, hogy tényleg én milyen lehetőséget is kaptam, és mit csinálhatok, hova juttatok el, kikhez szólhatok. Nyilván ebben aztán felelősség is, rájöttem arra, hogy ebben nagy hatalmas felelősség van, akár a dalszövegek tekintetében. De hogy mikor ezt kezdtem felismerni, akkor az egy picit ezt az egészet így felfrissítette, és újra megtöltötte élettel, meg élvezettel. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, igen, ez esetemben ez egy választott függőség, de tényleg ezt próbálom magamba mantrázni, hogy ez egyben egy szerencse is, és egy nagy kegy.
Kérdezhetek egyet, hogy ha függőség, akkor persze, elvonási tünetek, te a Covid alatt hogy élted meg azt, hogy nem annyira lehetett... illetve zenélheti, amennyit csak akartál, csak nem közönség előtt.
Igen, ez a része, ez a Covid alatt kiesett, igen. Ekkor egyébként mi a dalírással próbáltuk meg ezt valamilyen szinten kompenzálni. Nagyon sok dalt adtunk ebben az időszakban ki, főleg az Iron Mafiával, és akkor így bár nem közvetlenül, de elértük a közönséget, és egy kicsit úgymond jelen tudtunk maradni, és valamilyen szinten mi is ki tudtuk élni a művészi ambíciókat.
Maradnék még akkor nálad egy kicsit, mert nagyon ritkán adsz interjút, és arról szerintem nem sokan tudtak, hogy te egy hívő református ember vagy, ha ezt így kijelenthetem, ha ezt megengeded.
Hát én mindig a lelkészemtől kérdezem, hogy én hívő vagyok, vagy tehát, hogy én egy kicsit ilyen, hogy mondjam, tehát én nem jártam templomba, nem is, tehát a Bibliát nem olvastam nagyon sokáig. Én igazából úgy kerültem kapcsolatba a református egyházzal, hogy amikor megkértem a feleségem kezét, akkor én szerettem volna, nem divatból, hanem tényleg szerettem volna egy egyházi esküvőt is mellé. És igazából nem tudom megmondani, hogy miért. Ez meg már szerintem a neveltetésem megint a vidéki gyökerek, hogy tudtam, hogy az, ha én megkérem a feleségem kezét, és megházasodom, akkor annak templomban kell lenni, úgy, ahogy ez hivatalos. Úgymond, és akkor bementünk ugye megbeszélni, hogy hát össze szeretnénk házasodni, és akkor, hogy mikor, mi ennek a menete, mikor lehetne, időpont, stb. És akkor a lelkész úr mondta, hogy jó, de hát én még nem konfirmáltam, és hogy hát most, ha úgy van, akkor ez kiadható, de ő nagyon ajánlaná, hogy konfirmáljak. És akkor egyébként már hallottam a hangjában, hogy tehát ő így hallomásból ismerte, hogy na, kéri Andris, össze akar házasodni, persze majd ő jön majd konfirmálni a fesztivál szezonban, gondolom. És akkor így ilyen lemondom, mondta, hogy hát én ajánlanám, de hogy megoldható, hogyha ez a vágyunk, hogy összeadjon. És akkor mondtam, hogy én mindenképp szeretném azt. És akkor mondta, hogy jó, akkor legyen, tehát nyáron megtartottuk az esküvőt, és ő ősszel várna egy keresztkérdés sorozatra, amikor ugye az alapjaival meg tudnék ismerkedni a Bibliának. És akkor vár arra szeretettel, és következő tavasszal akkor lekonfirmálhatok. És mondtam, hogy jó, akkor szeptember 5-én volt az első alkalom, ez volt nyáron, júliusban, mondtam, jó, akkor szeptember 5-én jövök. És akkor utólag mondta a lelkész úr, hogy jó, hát akkor így mondta, hogy egy lyukas garas nem adott volna, hogy én ott megjelenek szeptemberben. És aztán a feleségemmel megjelentünk szeptemberben, elkezdtünk járni a keresztkérdésekre, aztán utána lekonfirmáltam, és elfelejtettem, hogy mi volt a kérdés. Hogy?
Ez, hogy ugye nem sokan tudják rólad, hogy református,
ja, igen,
vagy,
és akkor, hogy kijelenthetem-e, így van. Na és akkor, igen, azért kezdtem ezt mondani, hogy gyakorlatilag én egy pár éve kerültem közelebbi kapcsolatban az egyházzal, és kezdtem el templomba járni. Úgyhogy én, tehát nyilván próbálok javítani magamon. Én nem azért járok el templomba, mert az ott jó hűvös van nyáron, meg meleg télen, hanem mert úgy érzem, hogy nagyon sokat ad az, amit ott hallok. Én ezt itt soha nem merem mondani, meg egyáltalán ez az egésznek egy kicsit ilyen kétélű, meg egy kicsit kényelmetlen, hogy előző este itt ordibáltam a színpadon, meg kocintottunk a közönség egészségére a BP Tours-be egy vodkával, aztán most meg itt ülök és osztom az észt, szóval ezt mindig próbálom elkerülni, ezért én soha nem mondom azt, hogy én hívő ember vagyok, de hogyha ez hívő embernek számít, akkor igen, az vagyok. Na, bocs, kicsit hosszúra sikeredett.
Semmi baj. A dalszövegeitekben egyébként ez valahol megjelent már korábban is. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, mondjuk a jamaikai angolban ez a dzsadzsá, ami az Istent jelenti, ha jól tudom.
Igen, igen. Hát Jamaikában ugye a raszta vallás azért a keresztény a vallásra épül, úgymond. De igen, tehát ott a mindenható az egy nagyon visszatérő motivum, és ott az rengeteg dal van, ami az urat élteti. Ott igazából még abszolút nem vallási tudatból használtuk ezt, hanem igazából ott azzal, hogy átemeltük ezeket a jamaikai motivumokat, zenei motivumokat, nyilván a témák is jöttek. Én igazából ezt az utóbbi mondjuk 4 évben épített, vagy hát nem egy tudatos dolog, de egy utóbbi 4 évben szerintem érezni, legalábbis az én dalszövegeimben azt, hogy próbálok tényleg értéket vinni a dalszövegükbe, és figyelni ilyen téren is arra, hogy mit mondok, vagy mit énekelek.
Nem tudom nem hívő fülle hallgatni mondjuk a Kellegyházban azt, hogy Kellegyház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül, És akkor gondolom, ez már a tudatos része
igen,
volt.
Igen, ez már az. Igen. Vagy a Nem hinnéd el a Brainsnek volt egy dala, az mondjuk az teljesen, az ott mondjuk így, ez próbáltam.
Az Covid alatt íródott.
Igen, igen. Ott elmentem egyébként a Covid alatt, márciusban az Aposoméknak egy ilyen köves cége van, meg sírköveket építenek, meg importálnak, stb. És hát ők az építőipar mellett rengeteget járnak ugye temetőben szétszedni, összerakni, és ahogy bejött a Covid, kimondták, hogy nem lesz koncert, akkor a felségem óvónő, ő ugye hétfőtől ment dolgozni, én nekem meg hétfőtől otthon ültem volna, és néztem volna a falat, és akkor ott például úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek, és akkor beállok a gyárba. Egyrészt elfoglalom magam, másrészt meg egy kicsit visz előre az, hogy csinálok valamit, és nem az van, hogy én így alszom, a felségem meg elmegy dolgozni. És egyébként ott volt a Lali, vagy van a Lali bácsi, egy 55 éves ember, aki 65 éves ember, aki 40 éve ott dolgozik a frézernél, vizesvágónál, és vágja a köveket télen-nyáron, meg a temetőben 40 fokba bontja a sírt, és akkor igazából ez a Nem hinnéd, ez pont őt így néztem, én így vágogatom a követ passzióból, tudtam, hogy mondjuk itt vagyok 2 hónapot, aztán megyek vissza a nagy színpadokra, ő meg 40 éve nyomja a vágást, és ez például ez a Nem hinnéd, hányféle élet juttatott volna, ez például ő így lette meg.
Ha ezzel kapcsolatban van valami gondolatotok, akkor nyugodtan.
Jó, hogy Laci behoztad a Covidot, mert... hát nem, akkor én hoztam, már itt volt. Már így a gondolatmenetben, mert egyébként azt hittem, hogy én hoztam, mert tehát 2020. február 2-án megérkeztem az egyetemi gyülekezetbe, márciusban Covid, ez egyetemek zártak be először, hát mondom, hát gyere, hát nem én hoztam, ne nézzetek rám ilyen kérdőre mondt szemekkel, vagy kérdőre mondom szemekkel, hogy rájöttem, hogy közösségfüggő vagyok. Egyébként. Tehát, hogy még az elején ment, így passzolgattuk az internetes videókat egymásnak, Laci ott biciklizett a szobabiciklivel, én meg dekázgattam, ott meg is kaptam, hogy a ballát technikámon azért fejleszek még egy kicsit. Hát volt, amikor nem én voltam a labda, de most már én vagyok, úgyhogy már az igazából nem számít, de hogy én ezt nehezen dolgoztam. Nyilván azért is, mert ez egy változás is volt az életemben, az életünkben, új környezet, stb. De aztán egy idő után nagyon lementem a padlóra, és azt mondtam, hogy most már nyissunk ki, és találkozzunk az egyetemistákkal, és legyenek egyetemi gyülekezeti alkalmak, mert így nagyon-nagyon nehéz. Hát emlékszem az első bibliórát, nekem ajándékozta a teremtő, hát ünneplőbe öltöztem, pedig volt van 40 fok, és kérdeztett a kollégám, tegnap volt itt a színpadon a Kovács Geri, hogy hát ez miért nem rövid nadrág, tehát mondom, itt ünnepnap van, szerda van, de ünnepnap van, mert kinyithatunk, és akkor most úgy rájöttem, hogy hát nyilván jobb az embernek, hogyha ezeket a dolgokat gyülekezetben éli meg, de valamilyen szinten én akkor nagyon, tehát én közösségfüggő is vagyok.
Ricsi, Laci atya, ti függtök ennyire a közösségetektől?
Persze, nyilván. Bár én más, nem baj, egy picit másfelé viszem
nem
még
egyetlen.
Ezt a pár percet. Tehát én azon gondolkodtam, mondtad, hogy 4 fellépés egy héten. És én ezen gondolkodtam mindig, hogy ugye halljuk, meg látjuk így saját magunk előtt is az, hogy különböző sztárpárosok is különböző függőségek miatt 18-ban, meg 22-ben is elválnak egymástól, most itt nem akarok neveket mondani, mert minek, mindenki is gondolhatja, hogy mire gondolok, de hogy így hogyan lehet azt megtenni, hogy az ember 1000 fokon égjen, 4-szer is egy héten, vagy akár 8-szor is egy héten, vagy akár egy hétvégén 8-szor, anélkül, hogy akár tudatmódosítószerekbe, vagy egyéb függőségekbe karmolna bele. Tehát, hogy én mindig is ezen gondolkodtam a különböző előadó művészekkel kapcsolatban, és megmondom őszintén, sokszor nem csodálkozom azon, amikor hány évvel ezelőtti izén volt a Prodigy-t? Hány év? Három. Na, Kay Flynn például. Tehát így tudjátok nagyon jó, hogy Firestarter, meg hasonlók, minden, hogy hány ezer fokon éget az az ember, és akkor hát utána nincsen közöttünk, utána derülnek ki azok, hogy ő mennyire megtolta ezt az életet különböző oldalról azért, hogy tudja hozni azt a szintet, amit elvárnak tőle a rajongói, elvártak tőle a rajongói, és én sokszor ezen gondolkodom, hogy hogyan lehet az, hogy te, mert valaki, aki mondjuk elmegy egy bulira, azutána megy és kialussza magát, és lehet, hogy egy évben egy bulia volt, de az, aki mondjuk üzemszerűen ezt csinálja, az hogyan tudja fenntartani magában azt, hogy ne kelljen különböző ilyen szerekhez nyúlnia, de tudja hozni azt, amit elvárnak tőle, úgyhogy ne menjen benne tönkre 5 év alatt.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.